Erős várom Isten. Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk elején a 402-es számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvben.
Yeah.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 10-es számú liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyvnek a 62. oldalán található. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas. Bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosakat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, áraszt ki ránk is kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra, oltár előtti felolvasású kijelölt Szent Igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 18. fejezet 9. versétől a 14. versig a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna,
vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza. Nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. És az Isten tisztelet folytatásaként az ige hirdetésre készülve a 451. számú éneket énekeljük.
és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében a 6. fejezet 16. versétől a 19. verséig a következőképpen. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után. Melyik a jó út? És azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták. Nem megyünk. Őröket is állítottam föléig, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták. Nem figyelünk. Ezért halljátok, népek, és tudd meg, te gyülekezet, mi vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokszor föltesszük magunkban azt a kérdést, hogy hát most ez miért történt? Miért pont velem történt? Miért pont most történt? Történik valami rossz, akkor sokszor ez a kérdés jön elő az emberben, hogy hát miért pont velem, meg miért pont most, meg ez miért? És amikor nem az van, hogy tisztában lássam a helyzetet, hogy kibogozzam a ok-okozati összefüggéseken, hanem az van, hogy hát én ezt nem érdemelném. Hogy velem történik valami rossz dolog, aki egyébként egy rendes ember vagyok. Mert az, hogy másokkal történik, hát látom őket, meg ismerem őket, de hogy én velem történhet valamilyen rossz dolog, hát ez így igazságtalanság. És tulajdonképpen emögött a kérdés mögött, hogy ez miért történik, vagy miért velem, vagy miért pont velem, az Isten elleni lázadásunk van. Magunkat jónak tartjuk, és föl vagyunk háborodva, hogyha valami rossz dolog történik mégis. És nem akarjuk meglátni sokszor igazából az egyes események közötti összefüggéseket. Föltesszük ugyan a kérdést, de valójában nem arra vagyunk kíváncsiak. Mert hogyha az események közti összefüggést úgy igazán mélyében vizsgálnánk, akkor néha rá kellene döbbennünk arra, hogy hát bizony én rontottam el valamit. És be kellene vallani azt, hogy bűnös ember vagyok. És sőt, bizonyos helyzetekben azt is be kellene látnunk, hogy nem csak, hogy én is része vagyok ennek, hogy velem most ez történt, vagy hogy ide jutottam, hanem bizonyos helyzetekben azt is látni kellene, hogy egyedül én vagyok annak az oka, hogy erre jutottam az életemben. És persze vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet ilyen szoros kapcsolatot találni. Mert nem azért ér engem baj, betegség, vagy valamilyen probléma, mert valamilyen konkrét bűnt követtem el, és annak az egyenes következménye ez. Még rosszabb ennél, hogyha ugye az ember ilyen állandó rövid zárakat akar létrehozni, rosszabb az, amikor úgy gondolkodunk Istenről, mint aki figyeli az életünket, és ott van előtte egy nagy piros gomb, amire rá van írva egy büntetés, és alig várja, hogy valami rosszat csináljunk, és akkor már nyomhatja a büntetés gombot, hogy akkor ebben leli az ő kedvét. Sokan így gondolkodnak, még hogyha nem is ilyen kikarikírozva az ő létét, de sokan így gondolkodnak Istenről, hogy ő ilyen, hogy büntet. Állandóan büntet, és ez az ő jellemző vonása. Jobb történetéből is megtanulhatjuk ezt, vagy múltkor ugye a vakon születettnek a története volt előttünk, amikor Jézus meggyógyította. Megtanulhatjuk ebből, hogy sok olyan helyzet van, amikor nem látjuk, és nem is lehet ilyen szoros összefüggéseket vonni bűn és bizonyos események között. Hogy ott a vakon születetnél kérdezik a tanítványok, hogy hát Mester, kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Tehát nem gondolkodhatunk mindig ilyen rövid, zárasan, mert ugye nagyon furcsa lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy hát egyedül én vagyok az oka annak, hogy az orosz-ukrán háború kirobbant, vagy a koronavírus járványnak. Nevetséges ez a helyzet, hogyha valaki így gondolkodik. Viszont nehogy itt ebben a mentegetésben odáig jussunk, hogy már nem is gondolkodunk azon, hogy mi miért történik, és mi miért ér bennünket, vagy nagyobb közösségünket, országunkat, vagy az egész világot. Nehogy elfelejtsük a valódi okozati összefüggéseket keresni, és meglátni, és levonni a következtetéseket. És ez az ige is ebben segít bennünket. A Jeremiás idejében a nép nagy veszedelemnek a kapujában állt. Akkor erősödött meg a babiloniai birodalom, és fenyegették Izrael népét is, és Jeremiás pedig, ahelyett, hogy azt hirdette volna, hogy ó, hát emberek, nyugodjatok meg, nem lesz semmi probléma, elmennek innen a babiloniaiak, nem lesz semmi baj. Ahelyett azt hirdette, hogy jönnek a babiloniaiak, és le fogják igázni az országot. Sok próféta úgy állt elő, hogy hirdették, hogy békesség, békesség, ahogyan itt is mondja Jeremiás. Békesség, békesség, nem lesz gond. De nem volt békesség. Hazugságot hirdettek. Előálltak, hogy én vagyok az Isten embere, és Isten azt mondja, hogy békesség lesz, nem lesz baj. Csak hogy ezek az emberek hazudtak. Mert Isten nem azt mondta, hogy minden rendben lesz, hanem azt mondta, hogy a bűneiknek a következményeiként ítélet lesz rajtuk. És Jeremiás nem örömmel hirdette ezt, hogy jönnek a babiloniaiak és leigáznak bennünket. Szenvedett ettől az üzenettől. Kínlódott, hogy ilyeneket kell neki hirdetni, és ezért meg is vetik ráadásul az emberek. De hát mi más mondhatott volna, hogyha Isten ezzel az üzenettel küldte őt, az ő népe felé. És nem mondhatta azt, hogy békesség, békesség, amikor nem volt békesség. És itt is látjuk a 6. fejezetben, hogyha egy kicsit visszább megyünk a versekben, a 11. versben arról beszél, hogy az Úr haragja tölt el engem. Nem tudom már magamban tartani. Tölts ki az utcán, a gyermekekre, meg az ifjak társaságára. Fogjul esik férfi és nő, öreg és aggasztján egyaránt. Többenetes olvasni ilyeneket, hogy az Isten haragja kiárad mindenkire, az idősekre is, a középkorúakra, a fiatalokra, még a gyerekekre is egyaránt, és ez ellen lázadozik az ember természet, hogy hát hogy. De ahelyett, hogy ez ellen lázadozunk, azt is vegyük észre, amit mond az Úr okként, hogy miért történik mindez. A 13. 14. versben mondja, hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adja magát. Profitálja papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Tehát ezzel azt mondja a proféta, hogy mindenki önző. Mindenki a saját érdekeit keresi, és előállnak a proféták, papok, ahogy az előbb is mondtam, és mondogatják, hogy békesség, békesség, de nincs. Hazugság ez az egész. És tudomásul kell vennünk azt is, hogy a bűnnek van következménye. És mindig van következménye a bűnnek. Akkor is van következménye a bűnnek, amikor úgy tűnik, hogy egy-egy helyzetet úgy megúszunk. A bűnnek mindig van következménye. Hatással van ránk, hatással van a körülöttünk élő emberekre, hatással van a gyerekeinkre, az unokáinkra, generációkon keresztül. A bűnnek következménye van. És nem marad következmény nélkül az, hogyha nem figyelünk Istenre, ahogyan egyébként az sem marad következmény nélkül, hogyha valaki figyel az Úrra, hallgat rá és ráhagyatkozik. Mert itt is, amikor azt látjuk, hogy Jeremiás korában a nép rettenetesen belesüppett a bűnbe. Olyannyira, hogy más isteneket tiszteltek, és úgy, hogy képesek voltak a saját gyerekeiket is feláldozni, megölni, hogy áldozatot mutassanak be ezeknek a nem létező hamis isteneknek. És belesüppettek ilyen szinten a bűnbe, és az Úr még ilyenkor is szól hozzájuk, hiszen itt is olvashatjuk, hogy Jeremiáson keresztül azt mondja az Úr, hogy álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ősvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Tehát azt mondja nekik, hogy járjatok utána. Hogy melyek azok az ősi ösvények, amelyek a jó utat jelentik számotokra. És úgy is lehetne ezt fordítani, hogy az örökké való ösvények. Tehát az Istennek az akarata, az mi rátok nézve? Mit gondolt el az Úr felőletek? Mi az ő örökké való terve? Járjatok utána, kérdezősködjetek. Ne sajnáljátok az időt, az energiát arra, hogy megértsétek, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami jó, ami célra vezető, aminek van értelme. És hogyha a jó úton jártok, amit Isten elétek tár, akkor nyugalmat találtok a lelketeknek. Ezt is hirdette a próféta, de hát látjuk, hogy sokan elutasították. És ma is így van, talán még inkább, hiszen ma már nem is az a kérdés, hogy Istennek mi az akarata, vagy mit mond Isten, hiszen sokan Isten létét is letagadják. Azt mondják, hogy nem is létezik Isten. Mit beszélsz te nekem arról, hogy az ő akaratát kellene keresni? És elhiszik azt, hogy be lehet rendezni ezt a világot Isten nélkül, meg ezeket a hazugságokat is, hogy hát a tudomány bebizonyította, hogy nincs szükség Istenre. Ezek hazug állítások, hazug kijelentések. És érdemes buzdítani az embereket erre, amire buzdít itt Jeremiás is, hogy járjatok utána, kérdezősködjetek. Olyan biztos vagy te abban, hogy nem létezik Isten? Olyan biztos vagy te az elképzelésedben, az élet filozófiádban, hogy az a jó út? Járj utána! Kérdezz utána, még hogyha annyira biztosnak is tűnik, gondolkodj ezeken. Mert manapság ugye ezeket az alapvető dolgokat megkérdőjelezik. Az Isten teremtett rendjét, azokat a határokat megpróbálják elmosni, amiket ő meghúzott. És sokan tényként kezelik azokat a kijelentéseket, amelyeket így hoznak, így mondanak, így tanítanak, hogy az Isten rendjét, az ő akaratát félretolják. És ezért fontos ez, hogy járjatok utána. Kérdezősködjetek. És ne nyugodjatok addig, amíg a jó utat meg nem találjátok. Ne elégedjetek meg felszínes válaszokkal, az élet alapvető nagy kérdéseiben. És amikor azt halljuk itt az igében, hogy melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat, és akkor nyugalmat találtok lelketeknek, akkor talán a fülünkben csenghetnek Jézusnak a szavai. A Máté evangéliumában a 11. fejezet 28. versétől olvashatjuk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Isten Jézusban felkínálja nekünk ezt a nyugalmat. És lehet hozzá jönni. Lehet hozzájönni a bűnökkel megterhelten. Lehet hozzájönni, hogyha emberi elvárások azok, amelyek ránk telepettek, és azok terhelik a mi lelkünket. És nála bűnbocsánatot és békességet, ezt a valódi nyugalmat találhatjuk a lelkünknek. Mert ahogyan az előbb említettem, a bűn az nem marad ugyan következmények nélkül. De Jézus magára vállalta a mi bűneinket. És annak az ítéletét is, amikor ott a kereszten meghalt. És éppen ezért, aki hozzájön, aki befogadja őt, az nyugalmat talál az ő lelkének. És erre a nyugalomra hívta Isten az ő népét annak idején, Jeremiás idejében, és olyan döbbenetes a népnek a válasza. Hívja őket az Úr, elmondja nekik, ha figyeltek rám, akkor nyugalmatok lesz, és nagyon egyszerű a válasz, azt mondják, hogy nem megyünk. Nem megyünk. Tudatosan szembe mennek az Isten akaratával. Tudatosan engedetlenek. És aztán újra figyelmezteti őket. Írja itt Jeremiás, hogy az Úr őröket állított, hogy figyeljenek a kürtnek a szaván. És erre is azt mondják, hogy nem figyelünk. Nem érdekel. Mi azt csináljuk, amit akarunk. Nekünk nem mondja meg az Isten, hogy mi az, amit tehetünk meg, hogy mit tegyünk, hogy nyugalmunk és békességünk legyen. És ez a kürt, amiről itt beszél az ige, ugye héberül ez a sófár. Ez a kós szarvból készült kürt, amit akkor fújtak meg, amikor riadót fújtak. Amikor harcra kellett készülni, mert vagy jött az ellenség, vagy csatarendbe kellett állni, és hogyha ezt meghallották annak idején, akkor tudták, hogy erre figyelni kell. Mert ha valaki erre nem figyel, akkor az nagy bajba fog kerülni. És ugyanezt a kürtöt, ezt a sófárt fújták meg a 7. hónap első napján is mindig, emlékeztetve a népet arra, hogy hamarosan jön a nagy engesztelés napja, amikor az egész népért bemutatják az áldozatot, és figyelmeztették a népet, hogy térjenek meg, hogy vallják meg a bűneiket. Tehát amikor a sófárt meghallották, akkor az riadót jelentett, amire nem lehet nem figyelni, mert az veszedelmet hoz. És azt is jelentette, hogy el kell gondolkodni, el kell csendesedni az Isten előtt, mert ha nem, akkor ennek is veszedelem a következménye. Ahogyan Ámosz írja, a 3. fejezet 6. versétől olvashatjuk, ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna? És látjuk azt, hogy itt szól az Úr, megfújják a kürtöt, hangzik a riadó, és mi a következménye? Azt mondják, hogy nem megyünk, meg azt mondják, hogy nem figyelünk. És aztán csodálkoznak, hogy hát hogy ez történik velünk? Az Isten népével jönnek a babilóniaiak és elvisznek bennünket. Pedig az Úr szólt. És itt is Ámosznál is hangzik, hogy ő nem tesz semmit, amíg ki nem jelenti a prófétáinak. Előre mondta az Úr, hogy ez így lesz, ha nem figyeltek rám, annak következménye lesz, emberek. Gyertek, nyugalmat találtok nálam, de ha nem jöttök, akkor a veszedelem jön rátok. És amikor elutasították ezeket a szavakat is Jeremiás idejében, nem vették észre, hogy ezek akkor Istennek az utolsó szavai voltak az akkor élő emberek felé. Mert utána döbbenetes, amit olvashatunk a 7. fejezetben, azt mondja Jeremiásnak az Úr, az ő prófétájának, hogy te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ne mondj értük esdeklő imádságot. Ne is kérlelj engem, mert nem hallgatlak meg. Ez olyan döbbenetes. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy hát még az ellenségért is, meg Jézus is mondja, imádkozzunk meg. Hát ez a legvégső, még hogyha mi emberileg le is mondanánk valakiről, imádkozni. És itt Isten mondja azt Jeremiásnak, hogy ne imádkozz. És ez már az ítélet. ez már az, hogy vége. Hangzott az utolsó figyelmeztetés, a sokadik, és nem jöttek, és itt az ítélet következik. És valóban ez történt. Jöttek a babiloniaiak, leigázták az országot, lerombolták még a templomot is, és elhurcolták az Isten népét. És testvérek, most is harsannak a kürtök. Folyamatosan szólnak újabb és újabb kürtök. Nem tudom, hogy erre figyelünk-e. Amikor kitört a világjárvány, az is egy kürt. Kitörik a háború mellettünk, az is egy kürt. Itt van ez a válság, az is riadóként figyelmeztet bennünket, hogy nem mehet minden úgy, ahogy eddig ment. És itt nem csak arról van szó, hogy nem lesz olyan meleg az otthonunkban, mert nem fogjuk tudni kifizetni, hanem az életvitelünk nem mehet úgy tovább. A gondolkodásunk, az Isten nélküli berendezett életünk, ha így éltünk eddig, akkor nem mehet úgy tovább. De hívő emberként sem gondolkodhatunk úgy, hogy hát egyszer megtértem évekkel, évtizedekkel ezelőtt, aztán úgy élem az életemet a jó vallásosként. Az Úr fel akar rázni bennünket, figyelmeztetni akar, és használni akar bennünket, mint annak idején Jeremiást, hogy hirdesse az embereknek, hogy baj van. És nekünk ezen kell gondolkodni, hogy hogyan tudnánk az Isten igéjét úgy továbbadni, hogy megértsék az emberek, hogy nem csak az a baj, hogy kevés lesz a gáz, vagy hogy nehezebb életkörülményeink lesznek, hanem az a baj, hogy az Istennel való kapcsolatunk az nincs meg, vagy ellaposodott. És az Úr szeretne bennünket, az ő népét fölrázni. És szeretné azt, hogy Jeremiásként is őt képviselnénk. Akár hallgatnak, akár nem. Ha azt mondják, hogy nem megyünk, nem figyelünk, akkor is, továbbra is. És mi még nem kaptuk azt a parancsot, hogy ne imádkozz ezért a népért. Jézus Krisztusban az Isten hívása most is áll. És ezt a hívást adhatjuk tovább. Az Istennek az utolsó szavát az emberiséghez. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mi sokszor olyan téves gondolatokra tudunk jutni, sokszor ostorozzuk magunkat olyan dolgok miatt, amelyek nem tőlünk függenek. Máskor meg nem akarjuk észrevenni a te figyelmeztetésedet, és nem akarjuk észrevenni azt, hogy milyen következményei vannak annak, hogy elszakadtunk tőle, hogy engedtük, hogy a veled való kapcsolatunk ellaposodjon. Urunk, köszönjük, hogy te szólsz, hogy te figyelmeztetsz. És köszönjük, hogy a nagy nehézségeken keresztül is szeretnél felrázni bennünket, és ezeket a nyomorúságokat is szeretnéd felhasználni arra, hogy a te népedet megújítsd, és azokat az embereket, akik nélküled olyan kényelmesen elvoltak, felrázd, hogy több az élet annál, amit itt tapasztalhatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az örökké valóság útjait adod elénk, és hogy kérdezősködhetünk ezek felől, hogy nálad kaphatunk választ a kérdéseinkre. És köszönjük, Urunk, hogy eszközei lehetünk abban, hogy mások kérdéseire is válaszolj rajtunk keresztül. Kérünk, Urunk, hogy rázd fel a mi hitéletünket, és te építsd a mi életünket, gyülekezetünket, országunkat. Amen. testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk. Mivel hónap első vasárnapja lesz, ezért majd a születésnaposokat köszöntjük, illetve úrvacsorai közösségben lehetünk majd együtt. Így készüljünk erre a vasárnapra, és hívogassunk másokat is. És szokott rendben ugye gyermekóra is lesz majd az Isten tisztelettel párhuzamosan. A hétközi alkalmakat is hirdetem. Hétfőn asszonykör lesz 5 órától, kedden 5 órától bibliaóra lesz, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra lesz. Szeretettel várjuk erre a fiatalokat. Egy ilyen tanévnyitó ifjúsági konfirmációi órát szeretnénk tartani, tehát várjuk erre a konfirmandusokat, az ifjúságot is. Így indítsuk ezt a tanévet, ami ilyenkor mindig egy kicsit szomorkása a fiataloknak, gyerekeknek, de azért mégis ott van sokszor a vágy is, a találkozásra, meg az izgalom, hogy mit hoz az újabb tanév. Bátorítsuk tehát a fiatalokat, konfirmandusokat erre az alkalomra. És itt hirdetném azt is, hogy ugye most novemberben lesz majd a konfirmáció, 19-én, 20-án. Normál esetben pünkösd idején szokott lenni, a Covid ezt keresztül húzta, így reformációhoz kötöttük, de most meg a mi élethelyzetünk miatt egy kicsit odébb kellett tolni, mert körülbelül reformációra van kiírva a mi gyermekünk születése, aztán ez így nehézzé tenni a konfirmációi alkalmakat. Úgyhogy november 19-en 20-a az, amit megbeszéltünk így a konfirmandusok családtagjaival, szüleivel. Így készüljünk imádságban erre az alkalomra, és lehet buzdítani a gyermekeket, fiatalokat, hogy az újabb csoporthoz csatlakozzanak, jelentkezzenek. Ugye itt a 11-12 éves gyermekekről van szó, de aki már úgy 10 évesen is nagyon éretten tud gondolkodni, úgy tud készülni, akkor várjuk szeretettel. A vasárnap Isten tiszteletek kapcsán nem említettem, hogy hangfelvételek készülnek a philadelphia.luteran.hu oldalon, az élő közvetítés is nyomon követhető. És szeretném hirdetni azt is, hogy szeptember 18-án vasárnap 3 órakor lesz Kisvárdán Hule Jenikőnek az iktatása. Készüljünk erre az alkalomra imádságban, és ha csak tudunk, akkor jöjjünk is erre az alkalomra. Ha valaki nem tudná megoldani az eljutást, akkor jelezze, próbáljuk majd ezt összehangolni. És ne feledkezzünk meg az imádságról olyan tekintetben sem, hogy gondoljunk a kisvárdai testvérekre, az ottani szolgálatra, az új szolgálati lehetőségekre, de az eddigi szolgálatok folytatására, a laikus szolgálatok beosztására, a laikus szolgálókra, tehát legyen ez a kérdés az Úr előtt. És szeretném hirdetni a viatorvágyi alkalmakat. Női hét lesz szeptember 5-től, házaspáros hét szeptember 12-től, Biblia tanulmányozó hét október 10-től és férfi hét október 17-től. Készüljünk ezekre az alkalmakra is, és Eke csendes nap pedig október 1-től lesz. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk a testvéreket, akik feliratkoztak erre, és jó tapasztalni, jó látni azt, hogy az Úr cselekszik, amikor a gyülekezet ott áll valaki mögött, és nem csak a gyülekezet, hanem mögöttük pedig az Úr, akkor nagy csodákat lehet megélni. Tehát, hogyha valaki nehézséggel küszködik, vagy valamilyen kérdés előtt áll, akkor bátran jelezze, hogy az imádság listára felírhassuk az ő nevét. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 430-as számú éneket énekeljük, a Tisztítsd meg szíved kezdetű éneket.
430-as az Eke énekeskönyvben a Tisztítsd meg szíved, az is aktuális lenne ez az igéhez, de ez is, hogy az Isten színe előtt kitárjuk a mi szívünket. Akkor most ezt tegyük meg, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus nevében így szólíthatunk meg téged, a hatalmas Szent Istent. És köszönjük neked, hogy kitárhatjuk előtted a mi szívünket, és letehetjük eléd mindazt, ami terhel bennünket, megvallhatjuk bűneinket, és megszabadulhatunk, megtisztulhatunk. És köszönjük, hogy a te ígéreteid valósak, és igaz az, hogy ha valaki hozzád jön, azt te nem küldöd el, és nálad békességet talál. Köszönjük, Urunk, hogy most erre lehetőségünk van, a mai napon is. És köszönjük, Urunk, hogy így gyülekezeti szinten is eléd járulhatunk, eléd jöhetünk, és hálát adhatunk mindazért, amit adtál nekünk az elmúlt időszakban, az elmúlt héten. Köszönjük azt a sok jót testileg, lelkileg, mivel elhalmoztál. És Urunk, hálával áldunk téged azért is, amit a nyári időszakban ajándékoztál nekünk. Köszönjük azt a sok alkalmat, amikor a te igéddel szembesülhettünk, amikor hívtál magadhoz. Itt a gyülekezetben, vagy Viatorbágyon, vagy az Eke alkalmakon. Köszönjük, hogy sok mindent elvégeztél a mi életünkben. És add, Urunk, hogy ezeknek meg lehessen a gyümölcse, meg lehessen az eredménye a mi életünkben, családunkban, környezetünkben. Így bízzuk rád, Urunk, szeretteinket. Különösen kérünk azokért, akik még nem ismernek téged, hogy hadd vegyék észre a te figyelmeztetéseidet, és hadd tudjanak hozzád kiáltani, megtérni és neked élni. De kérünk, Urunk, azokért, akik már veled járnak, kérünk, hogy hadd legyen szoros a veled való kapcsolat, és hadd fakadjon abból szolgálat, hadd fakadjon abból a te dicsőítésed. Így kérünk, Urunk, a családokért, a szülőkért, a gyermekekért, házaspárokért. Add, Urunk, hogy a te szereteted, a te türelmed, a te békességed legyen az, ami összeköt bennünket. Kérünk, hogy te munkálkodj közöttünk és bennünk. És köszönjük, Urunk, hogy hordozhatjuk előtted az ima listán lévőket. Te látod az ő helyzetüket, te látod az ő kérdéseiket, problémáikat, bajaikat, betegségeiket. Kérünk, hogy add meg számukra azt, amire valóban szükségük van. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le gyülekezetünket, gyülekezetünk részeit. Így kérünk, Urunk, a görögszállásiakért. Kérünk azokért, akik elindultak a hitben, de megtorpantak, megbotlottak. Add, Urunk, hogy újra föl tudjanak állni. Add, Urunk, hogy újra téged tudjanak keresni, és újra a te utadon tudjanak veled járni. És köszönjük, hogy így hordozhatjuk előtted a kisvárdai testvéreket. Kérünk Enikőért, az ő szolgálatáért, az ő indulásáért. Kérünk, Urunk, ott a laikus szolgálókért, Miklósékért. Add, Urunk, hogy megtaláljuk, megtalálják az ő szolgálatukat, a te akaratod szerint. És add, Urunk, hogy a te akaratod valósulhasson meg ott a kisvárdai testvérek életében. De könyörgünk, Urunk, hogy itt Nyírteleken és környékén is hadd tudjunk rád figyelni. Kérünk, hogy vezesd a mi gondolatainkat. Kérünk a vezetőségünkért, a presbiter testvérekért is. Add, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni te tetszésed szerint. És könyörgünk, hogy itt a gyülekezet egész területén te vonzad magadhoz azokat, akik még lehet, hogy nélküled élnek, és nem ismernek téged. Kérünk, hogy ebben használj bennünket is, akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik gyülekezetünktől távol kerültek, de itt indultak, vagy szorosan kötődnek hozzánk. Így bízzuk rád a külföldön élő testvéreken, vagy az ország más területen élőken, meg most Misi bácsiékat is ott Parádsasváron. És kérünk ad, hogy az ott élők számára áldássá lehessenek mindannyian. hogy téged tudjanak képviselni, és az ott lévők veled találkozhassanak rajtuk keresztül. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le gyülekezetünk ifjait is, a konfirmandusokat, az ifiseket, és azokat is, Urunk, akiket itt szeretnél látni, de még nem részesei ennek a közösségnek. Kérünk, Urunk, a konfirmandusokért, hogy hadd tudjanak felkészülni, és hadd tudjanak hozzád kapcsolódni, és a gyülekezetben hadd találják meg a helyüket. És így kérünk az új csoportért is, kérünk, hogy te hívd őket össze, és add, hogy mi is meglássuk azokat, akiket ránk bízol. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a sok nehézséggel terhelt időszakban benned bízhatunk, és veled haladhatunk előre. És így kérhetünk azokért, akik a háború miatt gyötrődnek, kérhetünk azokért is, akik még mindig a járványnak a következményei miatt szenvednek. És Urunk, te látod, hogy mi vár ránk ebben a válságban. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy a te kezedben jó helyen van a mi életünk, és ezzel a békességgel tekinthetünk előre. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezeteket, egyházakat, rád bízhatjuk az Eke közösségét, a Biatorbágyi szolgálatot, a testvérgyülekezeteinket is. Add, Urunk, hogy mindannyian betölthessék a küldetésüket. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk.
Thank you.
További áldott vasárnapot kívánok, erős várom Istenünket.